No. Szóval, itt a kép, ugye? Jó, nagyszerű. Tehát figyeld meg a képet, majd engedd szabadjára a képzeletet, és alkoss meg egy teljes történetet a képen látható eseményből kiindulva. Lehetsz bármilyen térben vagy időben, múltban, jelenben, jövőben, lehetsz a Földön, de egy másik univerzumban is. Hagyd, hogy a kép beindítsa a képzeleted. Menjél bele ennek az elképzelt történetnek a részleteibe. Figyeld meg, hogy mi történik pontosan. Képzeld el azt is, hogy mi történt előtte, közben és utána. Hozz létre egy teljes filmet erről magadban. Ha ezzel elkészültél, akkor helyezd bele magad annak a filmnek a szereplőjébe. És utána, ha ezen megvagy, akkor tudatosítsd azt a belső élményt, ami abban a bizonyos helyzetben létrejöhet. Figyeld meg, mit érzel a fejedben, nyakadban, mellkasodban, a hasadban, a hátadban, a kezeidben és a lábaidban. Ha már teljesen átélted, akkor elkezdhetitek egymásnak elmondani, mert hogy tegnap leírtátok, amit tapasztaltatok. Igen, nyugodtan elmehettek a lakás bármelyik részébe, hogyha... mindenkinek van párja? És akkor én, figyeljetek, 20 perc múlva fogok csengetni, akkor váltsatok, jó?
Thank you. Thank you. érzem, hogy nagyon fájó, sok évtizedet a korszakban, hogy
Thank you. Thank you. Köszönöm, hogy megtaláltad a Yeah.
Megosztani. Hova jutott el? Mit tapasztalt? Van olyan közületek, aki megosztaná? Szóval én igyekeztem közben belehallgatni, ugye egyikőtök másikótokéba, és segíteni, kérdezni, mert hogy ez nehéz dolog, mert hogy... úgy egyszerűnek látszik, amikor az ember látja, hogy a másik csinálja. De hogy igen.
Ági, hadd kérdezem, hogy azt a szöveget, amit most megint ismételni előtte.
Igen.
Szabad nekünk majd írásban megkapni?
Persze, persze, hogy akkor tudjátok a betegeknél alkalmazni. Igen.
Most, hogy jól felolvastam, most jöttem rá, hogy ezt nem csak így szabadon mondtam, hanem ennek van egy.
Igen. De mondhatod szabadon, persze. De nem, mondtam, hogy megkapjátok. Persze. Van, behallatszik a beszélgetés, Zsolt. Szóval, hogy van-e valaki, aki megosztaná, hogy hova jutott, vagy hogy milyen volt a tapasztalat, milyen volt kérdezni, milyen volt válaszolni. Melyik részét szerettétek jobban? Mondja, Tinka.
Azt nem tudom, hogy a részét szeretjük jobban, mi nagyon érkeztünk.
Hozzátok nem jutottam oda.
Az én oldalamról, hogy abszolút eljutottunk így olyan témákhoz, ami abszolút látszott az ismétlődés is, meg tehát, hogy amik ilyen számomra azért meglepőek voltak, tehát, hogy igazából az, hogy így ennyire ilyen rutintalanul is azért egészen másképp lehet ezekkel a típusú kérdésekkel haladni. Más kérdésekkel, én nem gondolom, hogy igazán az érzek így, hogy nem tudom, tehát, hogy van még hova fejlődni, szóval nem kezdődik meg, de hogy így abszolút tanulságos volt, és nagyon, és igazából meglepő is az, hogy mennyire tudtak jönni ezek a mintázatok.
Ennek nagyon örülök, hogy így éltétek meg, mert ugye ez az egyik dolog, amit gyakran hallunk, hogy az európai betegeket nem lehet érzetszintre vinni. Lehet. Tehát, hogy nem kevésbé gyakoria, mint akárki mást. Tehát, hogy az indiaiakat se lehet mindig, és az európaiakat se lehet mindig, de nem ezen múlik. Nem ezen múlik. Szóval szerintem lehet. Mert hogy... Aha. Megnézed, megpróbálod megérezni, hogy melyiknek van súlya, akár azért, mert egy kézmozdulattal jött, vagy valami hanggal, vagy gesztussal. Ez lehet egy iránymutató, de az is lehet, hogy valamelyik logikusabban következik. Ne, logika nincs, ezt felejtsd el. Valamelyik úgy valahogy úgy érzed, hogy jobban következik az addig elmondottakból. Az teljesen rendben van, és hogyha úgy érzed, hogy a másik szál befutcsol, akkor visszatérhetsz oda. Hogy... Amit én hallottam többször, vagy amit a tanácsot adtam nektek többször, miközben így körbejártam, hogy mindig vigyétek vissza a testi megtapasztaláshoz. Szóval többen sztorizgattatok, erről arról. De hogy nem, a sztoriból meg kell hallani a megtapasztalást, és azt vinni egyen lejjebb. A testi érzetet, a testi megélést abban a történetben, és az összes többit el kell felejteni, azt magunk mögött lehet hagyni, az csak egy ugródeszka arra, hogy egyen lentebb menjünk. A más...
Én azt értem meg, hogy megint eljön
Mármint, hogy amikor kér... Aha. Hol akadtatok el, vagy hol volt a nehézség? Nem tudtál mit kérdezni, vagy ő nem tudott többet válaszolni, azt mondta, hogy ennyi, vagy tehát hol volt ez a lakadás?
Hát lehet, hogy nem jól fogalmaztam meg, hogy mit szeretnék mondani. Tehát, hogy mintha nem
értette
volna, hogy én akarok még kérdezni.
Aha. Nem tudom, hogy csináltatok, mert ugye hozzátok se jutottam oda, majd legközelebb igyekszem, hogy az nagyon fontos azt visszatükrözni, ami elhangzott tőle. Ha azt visszatükrözöd, ami elhangzott, akkor nem fog csodálkozni, mert tudja, hogy ő ott járt, és csak az van visszatükrözve. Aha, nem azt kérdezed, hogy mi van még, hanem hogy milyen ez a testedben, mit érzel a testedben, amikor ezt érzed. Amikor ez történik, akkor mi történik a testedben? És akkor arra fog valamit válaszolni, és akkor arra azt lehet mondani, hogy írd le jobban, amikor ez történik a testedben. Így. Ez itt segítség?
Igen.
Oké.
Az a téveszkém mindig, hogy nem én akarom befolyásolni ezt, hogy ő mit mondom. Szóval, ha én belekapaszkodok valamit, az nem ez én gondolatom, nem ez ő.
Hát, hogyha ő mondta.
Igen, de szóval, hogy én mögöttem, hogy nem tudatod, hogy nem én akarom úgy lenni.
Nem fogja hagyni. Uh-huh. Tehát, hogyha nem az ővé, akkor le fog rázni. Valahogy. Tehát, hogy de nagyon fontos a visszatükrözés, a pontos visszatükrözés. Azt mondani, amit ő mondott, azt pontosan visszatükrözni, és akkor arra ő reagálni fog. Ha nem fontos, hát az Ilonával tegnap hányszor próbáltam visszatükrözni, és próbálni vinni egy irányba, azt nem tudom, tehát hogy éreztétek-e, amikor így próbáltam elvinni, hagyta, nem hagyta. Azt mondta, ő oda nem akar menni. Mondta is, hogy nem tudod mit csinálni, ugye valahogy így mondtad, hogy nekem muszáj volt oda visszamenni. Tehát, hogy érted, hogyha nem a tiéd, akkor ahhoz nem lesz közöd, akkor fogsz tudni menni vele. Úgyhogy ez tényleg a tétet, ezért nem kell félned, hogy te fogod befolyásolni, ha tényleg pontosan visszatükrözöd, amit ő mond. Más? Igen?
Olyan is lehet, hogy akár azért nem akarod a menni, mert nem akarsz szembesülni magával. Nem, vagy azzal a szituációval.
Igen, nagyon jó. Tehát, hogy amikor az érzeteink, azok a nem kellemes részek. Tehát azokat megpróbáljuk általában elkerülni. Gyakran az emberek egész élete arról szól, hogy elkerüljék az érzeteket. Tehát értitek, aki mondjuk azt érdi meg, hogy megfullad, nincs levegő, az nem fog bemenni szívesen egy bezárt helyiségbe, vagy egy barlangba, hanem kirándulni és a hegyekbe fog járni. Értitek? Tehát, hogy ez tudattalanul befolyásolja a mi viselkedésünket, mert hogy mondtam, hogy minden viselkedésünk az onnan ered. De ilyenkor azt kell mondani, hogy tudom, hogy ide nehéz menni, de most biztonságos helyen vagy, gyere velem ezen az úton, majd én figyelek rád. Tehát ilyenkor egy kicsit meg kell biztatni. Lehet, hogy erre szükség van valóban. Hogy itt most, tehát azt kell mondani, hogy itt most biztonságban vagy. Tudom, hogy ez egy nehéz érzés. De most bízd meg bennem, gyerünk együtt ezen az úton. Én vigyázok rád. Például lehet ezt mondani. Igen?
Én még azt igyáltam magamon is, meg amikor kérdeztem, hogy gyorsan változik. Hát még akkor is, amikor nehéz és fájdalmas egy érzés, és nagyon nem szeretek belemenni, de ha jön a következő kérdés, és vizsgáld meg jobban, és mi van még, akkor utána jön a következő, hogy nem tocsó benne, és maradottabb a, úgy beszél ez nekem, hanem ahogy megfigyeli, vagy még ő is kutat meg, ahogy én is kutattam, hogy most nagyon szar, de hát mi van ebben még
szerintem. Igen.
Akkor utána gyorsan jön a következő.
Hát azért változni. Nem, mert az a ugródeszka. Az ugródeszkáig nem sokáig maradunk, lépünk tovább a következő helyre. Ez ennek a közös munkának az egyik célja, hogy együtt tudjatok lépkedni egyre mélyebben az érzet felé, és azok mind csak a tévképzetek, amin keresztül egyre közelebb kerülünk az érzet felé. És van, akinek ez gyorsabban megy, és van, aki tovább időzik egy-egy helyen. Ez egyénileg más. Ez így jó?
Ez így jó.
Oké.
Okay. Még ebből nem lesz nekem mintázat. De azt mind a ketten elértük, hogy akkor a nagyon igen, nem jó volt, hát azért ugye eljutottuk egy ilyen könnyességhez.
Aha. Jó. És akkor ilyenkor az lenne a kérdés, hogy milyen volt az, amikor nehéz volt, és milyen volt, ami könnyed, az milyen volt a testedben. Szóval, hogy igen, még itt valószínű, hogy ezen még dolgoznotok kell tovább, de nem baj. Nem egyformán megy. Én hallottam olyan beszélgetést, ahol tiszta érzet volt. Olyan is volt, ahol elég hamar volt állítólag tiszta érzet, szóval hogy világosan felismerhető érzetszint volt, és voltak, ahol nem. Tehát, hogy nem ugyan könnyen megyünk le az érzetszintjére, mert nem, hát azoknak könnyebb, akik közelebb élnek a mindennapok során ennek a megéléséhez. Meg talán azoknak, akiknek könnyebb érzetük van, azoknak is lehet, hogy könnyebb oda jutni. Akiknek nehezebb már, mint hogy több testi problémát okozó az érzetük, azoknak talán nehezebb oda menni, mert hogy védekeznek.
De hogy ismerjük
az érzetszintet? Hogy honnan tudod, hogy az érzetni? Az a legvége a dolognak. Az lesz, azt megéled, megtapasztalod, és nincs más. Annak az ellentéte lesz, legfőjebb. Szóval ahol tegnap voltunk az Ilonával, azok még tévképzetek voltak. Újra meg újra ugyanoda a tévképzetre jutottunk, ugyanazokra a tévképzeti állapotokra jutottunk. Az ő érzete még egy ellentebb lesz. Valamelyiken keresztül kellene lentebb jutni. Egy másik feladatban. Itt azt ott kimaxoltuk. Elő kellene venni egy más élethelyzetet, amiből valamelyik a tévképzetek közül visszajönne valószínű, és akkor azon keresztül lentebb lehetne menni. Egyrészt innen, meg másrészt onnan is tudod, hogy egyrészt megtanulunk bizonyos érzeteket, például a növénycsaládokét megtanuljuk, és akkor az könnyebb lesz, ha már azt hallod, és eljutottál a legvégére, meg az ellenkező héhez, spontán, akkor tudod, hogy megérkeztél. Tehát, hogy például innen. És akkor is eljutsz az érzethez, tehát, hogyha például az állatoknál ez nehezebb, mert azok folyamatokat fognak leírni, leggyakrabban az érzet szintjén. De hogyha világos, hogy mindenhonnan pont ugyanaz a folyamat jön, amikor a testéről beszél, akkor is ugyanaz a folyamat van, vagy amikor arról beszél, hogy milyen volt kirándulni tegnap, ugyanaz a folyamat jön, akkor utána azt már be kell azonosítani egy állattal, és ennek megvan a módja, hogy hogyan. Igen, tehát hogy azt, hogy van itt valami egy kicsi, és aztán ez a kicsi elkezd nőni, és megnyílik, és akkor kitárul, nagy lesz. És akkor ez van, ez egy folyamat. Vagy benne lenni egy burokban, és kijönni a burokból. Ez is egy folyamat. Más?
És az ásványú.
Igen.
Na,
hallgass vissza a tegnapi előadást, arról beszéltünk. De egyébként az, hogy mi az, amiből nekem hiányzik, vagy mi az, amit éppen vesztek el. Arról fognak beszélni. És hogy ez milyen témában, ez pedig a sor által meghatározott. Milyen témában van a veszteség vagy a nyereség. Azt javaslom, hogy most ne tartsunk szünetet, mit szóltok hozzá, mert hogy azt leírtátok magatoknak, amit most megtapasztaltatok, ugye, hogy mondjuk a következő hónapban is tudjátok még felidézni. Ezt javaslom. Ja, mert hogy nem tartottunk szünetet. Ez a hátra. Teljesen jogos. Erre nem gondoltam, hogy... De hogyha kiengedlek benneteket szünetre, akkor nehéz összeszedni, igen. Tehát, hogy akinek, természetesen akinek kell menjen. Szóval eddig beszéltünk az érzetmódszerből, a birodalmakról, magáról az érzetről. Beszéltük az esetfelvételi szintekről, ugye tegnap. Ami még ugye nagyon új az érzetmódszerben, azok a mi az már. Hanem a Krónikus Betegségek című könyvében azt írta, hogy ő már akkor 10-11 éve foglalkozott egy bizonyos kérdéssel, hogy a krónikus esetekben miért nem tud tartós gyógyulást elérni, még akkor sem, hogyha a tünetekre ad egy teljesen lefedő szert. Szóval, hogy lefedi a tüneteket pontosan, és mégsem jön a gyógyulás, a teljes gyógyulás. És hogy ennek mi lehet az oka? Ez foglalkoztatta őt már akkor 10-12 évig. És akkor írt egy levelet Baumgartennek, amiből kiderül, hogy 4 évet azzal töltött, hogy kísérletezett, és a problémán dolgozott, és hogy meg rámeditált a kérdésre, és hogy azt írta, hogy a felfedezését az összes eddigi emberiségért tett felfedezésénél értékesebbnek tartja, ami nélkül az egész homeopátia hibás és tökéletlen maradna. De azt is bevallotta, hogy erről még a diákainak sem mesélt sosem. És ez volt a miazmatan. Tehát a miazmák létezése és hatása volt ez a felfedezése. Hanem annak a miazma az egy vitális erő elhangolódását jelentette, egy olyan működési zavar, ami időben megelőzi az adott betegség megjelenését, és fontosabb is, egy ősi megbetegedést jelképezett, ami a krónikus betegségek mögött állt. Ennek ő 3 fajtáját nevezte meg, a pszórikus miazmát, a szikotikus miazmát és a szifilitikus miazmát, amelyről ugye a pszóráról állította, hogy az a legalapvetőbb, az az ős elromlás. Ezek mind fertőzőek, és örököl. Tehát mindegyikről azt gondolt, hogy fertőzőek lehetnek, és hogy örökölhetők is. A fertőző alatt azt értettük, hogy a pszórát át tudod adni valaki másnak, vagy a szifilitikus miazmát, a miazmát tudod átadni másnak, nem magát a betegséget. És ezekről egy ilyen dinamikus, élő entitásként írt. Um, megadta a tüneteiket is, mind a három miazmának, ami a pszór esetében egy 25 oldalas felsorolás, hogy milyen tünetei vannak. A szifilisz és a szikotikus miazma esetében lényegében csak a két nemi betegség tüneteit írta le. Tehát a pszórával nagyon részletesen foglalkozott, azt nagyon részletesen kifejtette, de a másik kettőt nem annyira. És a gyógyulásukról is írt, miszerint tuját kell adni a szikotikus miazmába, a merkúriuszt a szifilitikus miazmába, és az antipszórikus szerek listája borzasztóan hosszú volt. Ez volt az antipszórikus szerek listája. 91 néhány akkortájt használatos szerből 48-at pszórikusnak osztott be, és 42-t nem sorolt sehová. Mondván, hogy ezek vagy akut betegséghez tartoznak, mint például a belladonna skarláthoz, vagy nem talált specifikus miazmatikus besorolást. Tehát ebből látjátok, hogy ő elkezdett valamiről gondolkodni, de hogy ez egy, amikor ő meghalt, amit ő ránk hagyott, az így csirájában maradt. Hogy itt volt még tovább gondolandó, mert hogy ez a fajta szerbeosztás és ez a fajta leírás a mindennapi praxisban kevésbé volt használható. Mondjad?
Csak azt, hogy az aurum mennyire meglepő, hogy antipszórikus.
Igen. Igen. Mert hogy a szifilitikus szer csak a Merkurius volt, hanem a beosztása szerint. Ezért mondom, hogy ő elkezdett valamit, de ezt nem tudta befejezni. Szóval, hogy ez az életének az utolsó szakaszába történt, és nem tudta ezt befejezni, ezt a gondolkodást erről. Ezt felolvasnám a 72-es paragrafust, jó? Ami az első, az emberiséget érintő betegségeknek részint a kórosan elhangolódott életterv gyors megbetegedési folyamatai, amelyek mérsékelt többé-kevésbé rövid idő alatt zajlanak le. Ezek az akut betegségek. Részint pedig olyan bántalma, amelyek jelentéktelen, gyakran észrevéthetetlen kezdetük ellenére a rájuk jellemző módon dinamikusan elhangolják az élő organizmust, és lassanként oly mértékben eltávolítják annak állapotát az egészséges állapottól, hogy az egészség fenntartására rendelt automatikusan működő életenergia, amit életerőnek hívnak, a betegségek kezdetén épp úgy, mint kipontakozásuk folyamán csak részleges, nem célra vezető, hasztalan ellenállást tanúsít. Saját erejéből egyedül és önállóan azonban nem tud véget vetni a betegségnek, ezért kénytelen, tehetetlenül hagyni, hogy azok tovább burjánzanak, és őt magát egyre kórosabban áthangolják, egészen a szervezet végső lerombolásáig. Ezeket a krónikus betegségnek hívják, amelyek egy krónikus miazma által okozott dinamikus fertőzésből erednek. Tehát az organon szerint vannak akut miazmák, amik ugye intenzíven hatnak, és a lefolyásuk befejeződik. Tehát gyorsak, és aztán véget vet. Akut betegségek. Tehát, hogy vannak akut betegségek, amik gyorsan jönnek, gyorsan befejeződnek. Tehát ő ezt már Hahnemann megkülönböztette a többi, a lassabb lefolyású miazmáktól, a másik háromtól. Szóval lényegében elkezdte a betegségeket kategorizálni már Hahnemann azt szerint, hogy milyen gyorsan zajlanak le, mi a mélységük és mi a tempójuk. Ezt szerettem volna ezzel a paragrafussal megmutatni, hogy ez már az ő gondolata volt, hogy ő a betegségeket így megpróbálta felosztani. És aztán nagyon sokáig volt ez a három, és az három miazma plusz ez az akut betegségek nevezetű külön kategória. Aztán az 50-es években Főbiszter javasolta, hogy a karcinotikus miazmát is vegyék fel a listára. Bár az 1880-as években már Kent is készített nozódát rákos szövetekből, tehát hogy a karcinózinum maga az már nagyon régóta használatos volt, és Clark is csinált egyfajta rákszert. De Főbiszter volt az, aki először összekapcsolta a nozóda gyógyszerképét magával a betegséggel. És az itt talált minőségekkel. Tehát, hogy ő azért volt ő az, aki azt mondta, hogy ez is egy külön miazma. Ez nem csak egy szer, a karcinózinum, hanem itt van egy egészen másfajta minőség, ami nem illik bele az addig ismert miazmákba, és hogy muszáj egy új miazmát létrehozni. És ugyanezt történt Vakillal is, aki Vakil egy indiai orvos, és egy ilyen indiai közkórházban dolgozott, nagyon sok leprás beteget ellátva. És azt vette észre, hogy olyan embereknek is vannak bizonyos tulajdonságai, ahogy reagálnak az életre, ahogy amilyen minőségben élnek, ami tulajdonképpen a leprásokra jellemző. És ezért azt gondolta, hogy hát nézzük meg akkor, hogy milyen a leprából készült szer, és akkor ő csinálta a lepróniumot, ez egyik betegének a, hát ha érdekel benneteket a részlet, a fülén lévő leprás csomóból készült egy szer, és utána azt próbálta, és utána rájött, hogy itt tényleg van egy másik minőség, amit a leprónium képvisel, és akkor ő javasolta azt, hogy akkor legyen egy újabb miazma, a lepra miazma. És de hogy ez a miazmák használata nagyon nehéz volt, szóval amikor még én tanultam a miazmákat, ugyanez volt jellemző, hogy egyszer több miazmába is tartozott, keveredtek a tulajdonságok, nehéz volt elkülöníteni az egyiket a másiktól, és nehéz volt a praxisban ezért használni. Voltak jól használható miazmák, a tuberkulotikus miazmának nagyon eltérő jegyei voltak, de egyébként meg gyakran volt ez, hogy ez egy kicsit ciklitikus, ez egy kicsit szikotikus, a szelet is keverődtek, szóval, hogy nehéz volt használni a miazmatikus gondolkodást, azt a gondolkodást, amiről Hahnemann azt mondta, hogy ez a legnagyobb felfedezése az emberiség számára. A Ortega volt a 80-as években, aki azt mondta, hogy három karakterisztikus jegye van a miazmáknak, mármint annak a háromnak, ami a legalapvető miazma volt, azt mondta, hogy a szóra az egyenlő a gátlással, a szikózis a turbuliánzással, és a szifilitikus miazma a rombolással. Ezzel a gondolattal dolgoztunk szerintem a legtöbbet a praxisban a Sankaran megjelenéséig. Aki három forradalmi gondolatot adott a miazmák megértéséhez. Ő azt mondta, hogy ez akkor lesz jó, hogyha minden szer csak egy miazmához tartozik. Tehát akkor lesz egy jól használható, a praxisban használható gondolat, ez a miazmatikus gondolkodás, ha egyszer az egy miazmához tartozik. Hogyha minden miazmához tartozik egy világos definíció, amelyek segítségével a mentális és fizikai tünetek is jól beazonosíthatóak a klinikumba. Ez értető, hogy ez miért hasznos. Tehát, hogyha 25 oldalas a listánk, akkor azzal nagyon nehéz dolgozni. És ő azt a gondolatot is hozta, hogy minden ember egyszerre csak egy miazmához tartozik. Tehát, hogy nem kevert a miazmánk, hanem egyszerre egy miazmánk van legfelül. Bevezetett három új miazmát, ugye az eredeti akut, tehát azt tudjuk alapul véve, vagy ezt így felerősítve, azt mondta, hogy az akut miazmát is definiálta. És a munkatársaival elkezdte besorolni az összes szert valamelyik miazmába. Sajnos nem sokáig jutott, mert csak valami 260 körüli szert soroltak be. De azok a szerbesorolások például ebbe benne vannak. Ebbe a füzetbe. Meg az újba is, amiről majd kitaláljátok, hogy hogyan rendeljük meg közösen. De akkor arról beszéljetek. Jó? A séma kettőt, amiről tegnap beszéltünk. Szóval Hanuman lábnyomait követve, Sankara a miazmákat is azok mélysége és tempója alapján kezdte elosztályozni. Ezen gondolkodási úton haladva nem csak a négy alapmiazmát tudta jól elkülöníteni, hanem még azt a hármat is, amit ő tett hozzá. Ami a ringworm volt, a tájfoid és a malária. A másik hármat azt felsoroltam, hogy ki adta a miazmatikus gondolatokhoz. Azért kellett még a maláriátnak, tífuszt és a ringwormet hozzáadni a miazmák listájához, mert úgy találta, hogy vannak még olyan mintázatok a betegségek során, ahogy az emberek megélik az életüket, amit az előző miazmák nem írtak le. És megnézte, hogy mik ezek a mintázatok, és azt megpróbálta kitalálni, hogy melyik az a betegség, amelyik leginkább erre a mintázatra illik. És így választotta ki ő a maláriát, a tifuszt és a gombás fertőződést, ami a ringworm miazma. El fog odáig is. Szóval egyrészt a függőleges nyila az azt fejezi ki, hogy a tifoid miazma az valahol az akut és a pszóra között van, a ringworm az a pszóra és a szikózis között, a malária az az akut és a szikózis között, és a szikózis és a szifilis között pedig ez a másik három miazma különféle mélységben. Tehát ugye mindig a miazmáknak nézzük majd a tempóját és a mélységét. A mélység alatt azt értjük, hogy milyen mélyen hatja át a testet, mennyire befolyásolja a mindennapi életet, milyen mélyen romboló, leginkább ezt, mennyire mélyen romboló. A mindennapi életet nézve. Tessék?
Tehát
a mélység az balról jobbra és függőlegesen is, mindkét irányba. Azok nagyon közel, igen, a szifilisz a legmélyebb, ez a szikózis és a szifilisz közötti három miazmát próbálta ott megkülönböztetni mélységben. Lehet, hogy tényleg szerencsésebb lenne a szifiliszt oda a lepra alá rakni, mint harmadikat, de akkor az akut, meg a pszóra, meg a szikózis között is kellett volna eltolást csinálni. Ez inkább ez az ábra azt jelzi, hogy ebből a négy alapból indul ki az összes többi. Ennek valamilyen keveréke az összes többi. És az a kapcsolat, igen.
Bocsánat, csak annyi, hogy az elmúlt évtized, de mindenképpen szó, hogy kész, mi az máról, autóimod, mi az máról, és sokan pornó, mi az máról is. Ezeket hogy veszik figyelembe a
A sankarani rendszer nem veszi ezeket figyelembe, tehát hogy az eddigi leírt tíz miazma létezik. És ez egy jó kérdés. Én annak, hogy hormon miazma, ezt nem tudom értelmezni. Az éjc miazma, az egy érdekes kérdés az én szememben. Tehát most azt mondom, amit én gondolok, jó? Mert hogy ennek nincsen egy mindenki által elfogadott, bevett szakirodalma, tehát hogy erről vannak gondolatok, meg vannak leírások, de semmi olyan, ami a nagy homeopátiás közösség által ellene fogadva, és kipróbálva, úgy, mint ez a 10 miazmatikus besorolás. Tehát ugye az a kérdés, hogy van-e egy más tempó, meg van egy más mélység, tehát hogy jelképez-e egy más tempót és más mélységet valami? Van-e szükség rá? Ahhoz, hogy új miazmaként tekintsünk rá, és bevegyük 11-nek valahova, mondjuk. A hormonális miazma, tehát elsősorban ugye a rák miazmát kivéve, mindegyiknek fertőző betegség a kiinduló pontja. Tehát a hormonoknál ez nem játszik. És mi volt még a harmadik, mi az már, ezt elfelejtettem. Az autoimmun megint csak, hogy ugyanez, mint a hormon. Az AIDS mi az már, nézzük annak a gondolatát. Ott meg lehet nézni az a betegséget magát, hogy az ott jelképeze egy másfajta mintázatot. És egyébként úgy néz ki, hogy igen.
Nekem az lenne ehhez a kiegészítő gondolatom, hogy a miazmák tanának az ismerete, az valójában a életerő gyengülésének a folyamatának a leképezése is. Én legalábbis régen így tanultam, és ez azt jelenti, hogy az autoimmunitás, vagy az AIDS autoimmunitás, az mindenképp a karcinotikus mélység alatt van. Tehát nem csak a dinamika és a mélység szám, nem csak a kifejlődés számít, hanem az is, hogy van egy ilyen fogyatkozás.
De a tempó, az, meg a mélység, az valahol ezt letakarja. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az autoimmun betegségek, azok beoszthatók valamelyik ismert miazmába. Vagy a hormonális betegségek is beoszthatók ebbe a 10 miazmába valahova. Az AIDS az nem feltétlen, erre akartam kitérni. És azért nem, mert hogy ott van egy nagyon mély rombolás, mint ami a szifilitikus miazmára jellemző, egy annyira mély rombolás, a rombolása a testnek, léleknek, így értem. De van egy olyan fajta reménység, ami hiányzik, ami a szifilisben nincsen benne, és a leprában, ami ugye a legközelebbi hozzá. Tehát, hogy az ott van egy újabb mintázat, ami Sankaran által nincs leírva. És ezért azt gondolom, hogy az általad felsoroltakból az AIDS-nek, az AIDS miazmának van talán jogosultsága majd bekerülni 11-nek valahova az akut és a szifilisz közé. Ahogy én ezt most látom, abból, amit olvastam arról, hogy az AIDS provingról, meg arról, hogy milyenek az AIDS betegek.
Tehát a Jeremy Sher nagyon sokat kommunikál AIDS miazmaszerekről. Tehát ő konkrétan besorolja AIDS miazmaszerekről.
Igen, ő kezd be szereket, igen. Meg hát neki nagy tapasztalata van az AIDS gyógyításával, tehát hogy ő, igen. De hogy úgymond hivatalosan nincs felvéve 11-nek. De szerintem az lehet, hogy ez majd, hogyha 20 év múlva visszatekintünk, vagy nem tudom mennyi idő kell, hogy ez beépjön, akkor ez itt lesz a 11. És érted, hogy a másik kettő miért nem annyira? Figyeljetek, megpróbáltam hozni egy háromdimenziós modellt erről, a Pilates gyűrűn, megpróbáltam felaggatni ezeket, ami ezeket, de nem lehetett jól ábrázolni rajta. Szóval, hogy És nekem ez azt jelentette, hogy ezzel tényleg van dolgunk még. Tehát, hogy ez nem egy végső lezárt. Ez egy a klinikumban nagyon jól használható elmélet, ott, ahol ez tart. És ezért elmondom nektek, hogy melyik mi az már a mi jellemző. És akkor látjátok, hogy ez tényleg jól használható. De biztos, hogy lesz még vele dolgunk. Mert egyrészt jöhetnek még betegségek. Ugye a Covid is egy kérdés, hogy ez egy új miazma, vagy nem. Vagy hogy fog egy új miazmát adni, vagy nem.
Luc Montagné, aki vizsgálatokat végzett a Covid-dal, ő megállapította, hogy 8 vírusos betegségnek az mRNA-sa van benne.
Oké, de most az lesz a kérdés, hogy ki fog ez alakítani egy új mintázatot, tempóba és a betegség kialakulásának a gyorsaságába, vagy mondjuk beleillik valamelyik már ismert miazmába.
Hát, bocsánat, de szerintem már kialakított és átrendezte az egész világot, csak még ezt nem látjuk.
Igen. Tehát ezért mondtam, hogy én...
Valami, akkor a Covid az hatalmas.
Én ez teljesen rendben van, de amíg nem tudjuk, hogy ez pontosan mi, addig nem tudom azt mondani, hogy ez itt egy mi az, amíg az AIDS, az már régebben itt van velünk, és ott azt én tudom látni, de az is lehet, hogy ez az én rövidlátásom.
Én csak elnézést kérek, a közös gondolkodást kérem, mert meg ezt a gondolatot, hogy a Covidot nagyon sokan így végigkövették a betegekkel, kliensekkel, továbbképzésekkel, nemzetközi homeopátiás közösség összezárásával, és az egyik nagyon tanulságos proving az a Novus CD Mozodának ismertetése volt a két bölcsről, és ő azt mondta, hogy az első betegség a Covid, aminek nincs kifutása. Tehát gyakorlatilag nincs kifutása, nincs vége. Mert hogy mindig egy más, a 8 mRNA-sből adódóan mindig más betegség fog bekapcsolni, más betegség, virális betegségnek egy-egy szakasza, és mivel az egész szakasz...
És az egy más mintázatot fog hozni.
És gyakorlatilag nincs gyógyulási kifutása a Covid-nak, mert hogy a koronavírusnak a gyors mutációi által, az oltásokkal közbeavatkozva folyamatosan új kétet fogunk állni.
És lehet, hogy ezért ez egy új miazma, mert az összes többi az valahogy befejeződik például. Tehát vagy úgy, hogy a betegség véget ér, mondjuk az akutnál, vagy úgy, hogy belehalunk, mondjuk a szifilisznél, vagy a lepránál, vagy van a többi, ami a saját mintázatába marad. De nem alakul ki egy újabb. És ezért lehet, hogy ez egy új miazma. Ez most ezért mondom, hogy szerintem nyitottnak kell arra lennünk, hogy lesz még miazma, a miazma tamba, de most itt tartunk. Ez az, amit ne tudok nektek jól tanítani. Igen.
Hát csak nekem is vannak ezzel kapcsolatos gondolataim. Egyrészt azért, mert 2000-ben kezdtem tanulni a homeopátiát, és 2009-ben is megpróbáltam egy átlátható képet összerakni. És és szerintem nagyon jól mondtad, hogy kell egy klinikai fogozódás, és hogy hányom a miazmának nevezte el, akkor ragaszkodjuk, hogy vannak miazmatikus megközelítésű betegségképet. De például soha nem megcsinált a periódusos rendszer, hogy ne legyen vita, vagy ne legyen probléma. Azt mondta, hogy van 18 stáció. Tehát tulajdonképpen a világ az elég összetett, és lehet miazmatlan is, meg a periódusos rendszer is egy élő valami, vagy egy adott dolog, ott van 18 stáció. És bizonyos stációkra odaírta a miazmát is, de amikor már vegyületeket alkotunk, meg egyebeket, akkor már sokkal nehezebb összehozni a sóknak, hogy van az óvaisban. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket párhuzamosan is lehetne használni, és ilyen szempontból, hogyha egy egységes egészbe akarom fogni az egészet, akkor én a Grant Bentley-nek a megközelítését egy globális megközelítésnek jobban látom, amikor azt mondom, hogy van az információ, az információ az energia áramláson keresztül hat, és mivel emberek vagyunk és gyógyítással foglalkozunk, azt mondom, hogy a szak a genetikánkra, és a genetikánknak felépíti a testünket érzelmekkel, meg szervekkel együtt. És azt gondolom, hogy a Bentinek az a fajta megközelítése, hogy három energia mozgásról befelé, kifelé és körkörösen, akkor ő talán mihasmának hívta, hogy szerinte hét mihasma van, de tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy ezeket főleg a periódusos rendszerből indul, hogy ott van 18 náció, ezzel ne arra felé menjünk, hogy akkor kell lenni 18 mihasmának, mert Zsoltán is valamit feszültségnek nevezett el, valamit meg atrófiának, mint oszlopot. Tehát, de ugyanakkor mindenki akar egy globális gondolkodást, meg mi is azért vagyunk itt, többen azt mondták, hogy szeretnének egy módszert, hogy hogy megyek le az érzete. Szeretne mindenki egy képet, egy összefüggő képet az egészről.
Igen?
Hát azt akartam mondani, hogy ne ragadj, tehát el tudom fogadni azt, hogy lesz kész mi az ma, lesz Covid mi az ma, és nagyon sokat segítenek a szerválasztásod a különböző megközelítése.
Igen, 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 igen. Ezzel egyetértünk. Amit mondtam nektek tegnap, szóval az én fejemben ez úgy áll össze, hogy a 18 oszlop és annak jelentése az egy térkép. A miazmák az egy másik térkép. Ugyanarról a dologról. Az egyik a vízrajzi, a másik meg a közlekedési térkép, amit mutattam nektek tegnap. Az egyik betegnél hangos lesz az egyik, a másiknál a másik. És azért az egyiknél az egyik térképet fogjuk tudni jobban használni a szerve azonosítására, a másiknál a másikat. Ez így jó? Okay. Szóval össze lehet ezt hozni, a globális dolgot, de így. Hogy mindegyik ugyanarról szól, csak egy másik megközelítésben. Mert hogy nem egyformán fogjuk ugyanazt a dolgot kifejezni.
Hát én mindig kérdeznék már...
Bocsánat, igen, neked is volt kérdés.
...az elmélet, hogy a homopátiában hogy lesz az, hogy mondjuk akár egy ilyen miazma, vagy egy térkép hivatalos lesz.
Akkor, igen, szerintem úgy lesz ez hivatalos. Most elmondok egy utat, amit el tudok képzelni, valaki ezt megjelenteti írásban, elkezdi publikálni, és aztán a homeopaták elkezdik használni, és aztán kiderül, hogy ez a gyakorlatban egy hasznos dolog-e, visszaigazolódik a gyakorlatba az az elmélet, amit ő ott leírt, és ha igen, akkor ez beleívódik a köztudatba, és aztán, mint egy új ismeret, azt használni fogja mindenki. Ezért mondtam, hogy 20 év. Egyetértetek ezzel, ti többiek, hogy ez az útja? Vagy valakinek van más gondolata erről, hogy hogyan? Tehát, hogy nincs egy bizottság, aki megmondja, nincs egy központi szervezet, aki kiadja az ukázt erről, hanem valaki a gondolatát publikálja, és aztán lesznek követői, akik ezt használják, és hogyha ez hasznos, akkor ez el fog terjedni. Mint ahogy itt a Sankaran gondolatai az elmúlt 20-25 év alatt már mély gyökereket vertek, mert hogy hasznos a praxisban. Mondjad már.
Szerintem ugyanúgy a térkép hasonlatodban, mint ahogy volt a kezdetben többfajta GPS, amit bevittek a lépcsőre, meg a kezdetben, és aztán most már nem nagyon visznek lépcsőt, tehát vannak olyanok, amik ezekben a másokat. Jó, ez szóval
Én azt gondolom, hogy tényleg csak használatban, és a használat kényszeríti az ötletadókat arra,
hogy tökéletesítsék,
hogy finomítsák, leszedjék róla a felesleges sarangot. Én őszintén egy kicsit félek attól, hogy túl sok, és ettől nem annyira tiszta, tehát a
11 mi az ma?
Hát,
akkor hagyj engem beszélni, és akkor meglátod, hogy tényleg tiszta ez a 10.
Nem a 10, hanem hogyha egyre többet csinálunk, akkor már szézilálja esetleg a rendszer. Persze az élet hozhat
készítményeket. Igen. Szóval szerintem egyrészt szigorúnak kell lennünk abban, hogy mit engedünk be, egyetértek veled, de másrészt meg nyitottnak kell lennünk arra, hogy észrevegyük, amikor, és mondom, nekem ez nagyon tanulságos volt, ez magamnak, én tényleg akartam nektek készíteni egy ilyen 3D-s, mi az már, mert az akut meg a szifilisz is közel van egymáshoz, majd meglátjátok, és hogy tényleg az lenne a legjobb egy ilyen körgyűrűn elképzelni, és logattam a mélységeket, meg egymás mellé raktam, és nem tudtam kiegyensúlyozni a pilates gyűrűt rendesen, ami nekem az a mély érzésem lett ettől, hogy ez még nincs rendjén. Nem voltak meg a párok egymással, mert azt kérdezte Tinka, hogy mik ezek a vízszintes nyilag. Azoknak a miazmáknak egymáshoz közük van, majd mindjárt megmondom, hogy milyen szempontból. Az egyik a másiknak a mélyebb megélése, bizonyos szempontokból. Tehát ezek összekapcsolódnak. Tehát a ringworm és a rák, de ezt majd meglátod, hogy hogyan. Jó? És hogy nem tudtam így megtalálni a párokat. Nem tudtam a gyűrűn szembe elhelyezni a dolgokat. Igen. Jó. Szóval itt vannak ez ebből a könyvből egy fotó. Csak azért, hogy mindenkinek meglegyen, akinek nincs meg a könyve is, hogy Sankaranék melyik szert, azt melyik miazmába rakták a 10-ből. Ez egy nagy munka volt. És nem is tudom, hogy ez mennyire végleges. Lehet, hogy itt is lehet még javítani dolgokat. Például, csak egy példát mondjak, ez is megint a saját gondolatom, mert ugye hogy az a kérdés, hogy mi mennyire tudjuk használni az adott miazmát, vagy az adott gondolatot a praxisban, ők a laphumánumot azt a ringworm miazmába rakták. És szerintem a laphumánum az nem a ringworm miazmába tartozik, mert hogy ott vannak olyan nagyon mély, a lepra miazmához tartozó viselkedések és gondolatok, ami nem illik szerintem a ringworm miazmába. Tehát, hogy lehet, hogy ezt is finomítani kell. Ez is egy ilyen munkahipotézis, amit ők kiadtak, és majd a homeopátiás szakma ezt megnézi és felülbírálja, hogy ez mennyire használható. Szóval ez így működik, hogy van egy munkahipotézis, azt publikálják, te is publikálhatsz egyet, hogyha van ilyen gondolatod, amikor összeélik egyet, és akkor a szakma megbírálja. Nekem nagyon sokat segített ez a fajta a miazma beosztás, a 10 miazmáról. Az egyik gyűrűben vannak azok a miazmák, amik reményteliek, ahol van reménység. A másik körben pedig a reményvesztettek vannak. Ez tényleg nagyon sokat segít, amikor hallgatod a beteget, és akkor azt látod, hogy ezt meg lehet hallani könnyen, tehát lehet rögtön tudni, hogy melyik a kör. És a szikotikus, ami a kettő között van, ami összeköti a kettőt, az mind a kettő jellemzőit tartalmazza. Tudod, hogy megkapjátok a diát? Oké. És akkor itt láthatod, hogy a malária és a lepra is tartalmaz egyfajta zaklatott, üldözött életet. Ez élet mind a kettő egy színnel jelölve. Ezek voltak a vízszintes nyilak a másik ábrán. A ringworm és a cancernél van egy állandó próbatétel, ami jellemző rájuk. És a tifoidnál meg a tuberkulitikusnál mindegyik, mind a kettőnél van egyfajta hevesség, egyfajta felfokozott ütem, egy felfokozott ritmus. Ezért ezek így párok egymással. Szóval a miazma az a tapasztalás mélysége és tempója, plusz az ezzel járó attitűd és a kétségbeesés foka. Ez szerint a beosztás szerint. Tehát minden állapotban ugye megvan az érzet, és ahogy azt az érzetet valaki megéli, az lesz a miazma. Ugyanaz az érzetet mind a 10 miazmában meg lehet élni, és akkor ez egy kicsit más és más lesz. Tehát, hogy amit érzel, amit érzékelsz, amit tapasztalsz, az az érzet, és az érzet mélysége és tempója, hogy mennyire, hogy milyen intenzíven, mennyire akuttan, mennyire krónikusan, milyen mélyen, milyen kétségbe esetten, azaz milyen módon ez lesz a miazma. A miazma kiválasztása az a pártsztrensnek a specifikus alkalmazkodási mechanizmusának a mienségén múlik. Hogy annak milyen az üteme tempója és milyen a mélysége. A Sankaran még minden miazmának meghatározta, hogy milyen annak a sikeres reakciója, és milyen az, amikor már nem tud azon a miazmán belüli eszközökkel jól meglenni, túlélni, és az a sikertelen alkalmazkodás. Tehát mindegyik miazmának meg lesz a sikeres, meg sikertelen alkalmazkodása.
A sikertelen, akkor megy egy másik
miazmán? Nem megy attól, akkor meghal. Vagy nagyon rosszul van, vagy az a miazma mélységétől függ, hogy akkor nagyon rossz állapotban van, és nagyon megbetegedik, vagy az már az élete végét jelenti. A miazmák között, biztos tudom, ezt kérdezitek, hogy a miazmák között hogy van átmenet, mert azt mondtam, hogy egyszerre egy miazma van. Ami legkönnyebben változik, az az akut miazma. Az a tapasztalat, hogy az akut miazmába az emberek gyakran belekerülnek élethelyzetekből adódóan. Majd meglátjátok, hogy mi az, ami jellemző rá. Az összes többi miazma, és amikor azt kezelni tudjuk egy homeopátiás szerrel, akkor valamelyik másik miazma fog előbukkanni.
Kell mindig kezelni az akut?
Igen, hogyha a miazma hangos, tehát olyan hangos, hogy hallod, látod, és az problémát okoz, akkor persze kezelni kell, igen.
És mi a megkülönböztetése az akut betegség és az akut miazma között?
El fogom mondani. De tulajdonképpen, mindjárt odaélek, hogy az akut miazmára mi jellemző, és akkor látod, hogy tulajdonképpen az akut betegségek minőségének az összessége az akut miazma. Aki szeretne erről bővebben olvasni, az a Sankaran írásain kívül elolvashatja Nancy Herrick és Roger Morrisonnak a könyvét. Én ez alapján fogok nektek a miazmákról beszélni ma. Ezek után, eddig nem ez alapján, de ezek után igen. Ez egy ilyen 530 oldalas könyv. De tulajdonképpen nagyon, nagyon olvasmányos. Az én erre az előadásra készülve kétszer olvastam el. És hogy ez nem volt nehéz dolog, csak azt akarom mondani, ez nem nehéz olvasni. Na. Morrison még egyébként kedvencem a desktop guide-jával. Ezt nem tudom, ez egy olyan dolog, ami mindenkinek kellene, hogy legyen a polcán. az a mindennapi praxisban nagyon-nagyon jól használható könyv. Azt hiszem, hogy az a címe, hogy Desktop Guide to Keynotes and valami-valami ilyen tünetek. Ez egy ilyen kék könyv, amiben fel vannak sorolva a leggyakrabban használható szerek és azoknak a jellemzői, testi lelki jellemzői. Röviden a lelki és hosszabban a testi jellemző. Morrison. Hát igen. Ez egy... Igen, köszönöm. És ennek van egy párja, ami a piros könyv, ami a betegségek szerint sorolja be a szereket. Ez egy nagyon hasznos könyv. Kinek van meg? És te használod, Marian? Tehát én nagyon gyakran ez az első könyv, amihez nyúlok, hogyha gyorsan meg akarok nézni valami szert, hogy milyen testi tulajdonságokkal bír, vagy felfrissíteni valamit, az is nagyon jó. Tehát ezt tényleg javaslom, hogy vegyétek meg. Sok évtizedek, de át fogjátok használni szerintem. Na. Az akut miazma. Szóval, hogy bármelyik gyors lefolyású betegségnek a mintázatát figyelembe vehetjük, mondjuk a cisztitiszt, vagy tüdőgyulladást, vagy influenzát, vagy szavátöhögés. Ugye mik ezeknek a jellemzői? Mi történik ilyenkor? Ugye van egy magas láz, magas pulzus, erős szívdobogás, izzadás, gyakran kapkodó légzés, kipirult arc, vagy elesettség. Vagy a másik dolog, ami ide az akut miazmához tartozhat, amiről az előbb utaltam, hogy gyakran egy hirtelen bekövetkező érzelmi megrázkódtatás következtébe kerülnek az emberek az akut miazmába. És akkor nekik utána pánikrohamuk lesz, vagy PTSD-jük. Ez egy hirtelen nagy veszély, valami, ami a testet vagy a lelket éri. Tehát képzeljétek el mondjuk egy, ott van, amit el lehet képzelni, ott a kép, látjátok a kép felírás, azt kell elképzelni, hogy el tudjátok képzelni, milyen ez az érzés. Egy terrorcselekményt, vagy egy földrengést, ami hirtelen jön. Vagy egy ilyen hétköznapi dolgot is odaírtam, hogy eltalál egy labda. Mész az utcán, és egyszer csak puff, eltalál egy labda.
Nincsen négyes számú
felsorás, kimaradt? Kimaradt. Lehet, hogy volt, és aztán úgy döntöttem, hogy ez mégsem, és kivettem, bocsánat. Igen. Szóval ez egy hirtelen nagy veszély. Az állapot nagy energiával, erőszakosan, hirtelen tör rá valakire, akár testileg, akár lelkileg. Ez egy élethalál helyzet, ami pánikkal, adrenalin emelkedéssel, sokkal, félelemmel jár. Tehát a terror érzése, a félelem érzése, ez központi elemei a miazmának. Csak el akar menekülni ebből a helyzetből. Ez egy nem túl átgondolt reakciómód. Ezért írtam azt, hogy gyerekes. Nem kompenzált. Nincs egy kigondolt megoldási stratégia, csak egyszerűen reagál. Tehát érted, amikor eltalál egy labda, gondoljatok ebbe bele, ez egy mindennapi tapasztalat, hogy akkor úgy valahogy így reagálni kell arra, hogy itt most hirtelen a semmiből ért minket valami. Tehát ez valami egy ilyen helyzet. Van ilyen tapasztalatod? Jó. Ezek a jellemző, ami az mára, hogy ezek az emberek, akik ebben a miasmában vannak, keresnek valami kapaszkodót. Valakit, aki nyugodt, aki erős, aki meg tudja védeni, kell egy biztonságos hely, egy horgony, ami leköti őket ebben az ilyet helyzetben. Az erőszak az a központi eleme ennek a miasmának gyakran, mert hogy állhat erőszakos cselekmény a kiindulási okként. Egy baleset, egy cunami, egy terrorcselekmény. Tehát hogy ha látsz egy balesetet, vagy ha része vagy egy balesetnek, akkor kerülhet valaki milyen akut miasmatikus állapotba. Földrengés, jellemző erre a miasmára az éjszakai rémálmok megjelenése. Gondoljatok a stramóniumra, ami ebbe a miasmába tartozik. Egy borzasztó, erős fájdalom, mondjuk fejfájás, gondoljatok a belladonnára, ami ebbe a miasmába tartozik. Vagy egy nagyon erős, erőszakos pánik, gondoljatok az akonitumra, ami ebbe a miasmába tartozik. Lehet a következmény egyfajta sokk és kábultság. Tehát, hogy valaki vagy azt az állapotot éli meg ebbe a miasmába, hogy nagyon felhevül, vagy az, hogy sokban és kábultságban van. Nem tudja, hol van. Tehát, hogy képzeljétek el mondjuk egy ilyen nagy természeti katasztrófát, amikor onnan kikerülnek az emberek, gyakran vannak olyan állapotban, hogy azt se tudják, hol vannak, van, aki elfelejti a nevét, a családját, tehát elfelejtenek dolgokat. Ez az az állapot, amire próbálok utalni. Ilyenkor nagyon gyakran segít az akonitum. Vagy megjelenhet pánik és hisztéria formába. Egy kontrollálhatatlan káoszt élnek meg, vagy azt, hogy életveszélyben vannak, amire zsigerből reagálnak, átgondoltság nélkül. Reflexszerűen, ilyen üs vagy fuss alapon. A hisztériás viselkedésük abból ered, hogy nem képesek átgondolni a dolgokat. Az az akut miazmának a jele lehet, hogyha valaki aránytalanul nagy erővel reagál az őt érő ingerekre. Vagy hogyha olyan stressz tüneteket produkál, ami nincs arányba az eseménnyel. Tehát, hogy például sétál az utcán, és akkor dudál egyet az autó, és akkor ő ettől teljesen pánikba esik, felmegy a szívritmusa, erős lesz a szívdobogása, félni kezd, kipirul az arc, és a többi, és a többi. Ez jele lehet az akut miasmának. Így értettem. Aztán megjelenhet mágikus gondolkodás formájában, mert hogy ezekből a helyzetekből lehet, hogy ez az egyetlen egy kiútja, nem tud racionális utat találni ezeknek a helyzeteknek a megoldására. És akkor erre jön a mágikus gondolkodás.
Mi ez konkrétan, mire gondolsz?
Hát majd jönnek a tündérek, és akkor a tündérek ők körbefonják egy védőhálóval, és akkor ő védve lesz, akármilyen baj is van, mindegy, hogy kívül nagy vihar van, a tündérek jönnek, és őt megvédik. Például ez. Gyerekek, hogy
az
normális. Igen. Hát mert hogy ez egy nagyon gyerekes gondolkodás. Persze, ott még rendben van. Igen. Ugye ebben az állapotban a veszély bármikor, bárhonnan jöhet. Tehát ezért muszáj folyamatosan készen lenni. azok az emberek, akik ebbe a miazmába tartoznak, gyakran választanak olyan foglalkozást, ahol ezt az állandó készenlétet nap mint nap megélhetik. Mert hogy ez az ismerős, ez az ő mintázatuk, ebben vannak jól. Nyilván a tűzoltók, a rendőrök, a mentősök, a sürgősségi osztályon dolgozó orvosok. Na, mit nevettek? A homeopaták?
Igen.
Hogyan?
Hétvégén, meg éjszaka.
Hétvégén, meg éjszaka? Mármint, hogy hívnak minket?
Hívnak.
Ja.
Most 40 fokos lázom a gyereknek.
Aha. Igen, tehát attól függ, hogy erre rájulsz, erre a hullámra, vagy nem, hogy ez a te miazmád, vagy nem. Igen.
Miazmában így hosszan benne lehet lenni?
Lehet. Valaki évtizedeket tölt az akut miazmában. Igen, hát gondoljatok a pánikbetegekre, vagy azoknak, akiknek PTSD-jük van, tehát hogy ezben el lehet lenni évtizedekig. Igen. Tehát a miazmának ez egy sajátossága, hogy sokáig fenntartott állapot, amitől, ami rombol téged. Értem, miért kérdezed, mert az akut betegségek maguktól lecsengenek. És annak, akinek PTSD-je is van, annak van egy akut fellángolása, úgy tudom, mit akartam, amiért vetettem veled ezt, majd ezt kirakasztjuk a szünetbe. Tehát, hogy a kis ragasztókat. Tehát az akut betegségeknek is ugye van egy fellángolásuk és egy lecsengésük. És annak, akinek PTSD-je is van, annak is van egy akut fellángolása és egy lecsengése. Tehát az a roham, úgymond, az véget ér egyszer, csak aztán kezdődik egy új, meg egy új, meg egy új. És ez eltarthat évtizedekig. Mint hogyha minden hónapban lenne cisztitisze. Érted? Vagy? Ugye azt mondtam, hogy minden miazma az fertőző betegség eredménye, kivéve a karcinotikus miazma. Úgyhogy itt is jó le, és hogy minden miazmához tartozik valamilyen nozóda. És az akut miazmához, ez megint nem Sankarantól jön, hanem mondjuk ez a Peter Freisernek a gondolata, hogy ő a lisszidumot kapcsolja az akut miazmához. Egyébként Sankaran is betette az akut miazmába a lisszidumot, de hogy ez a nozódája ennek a szernek, ez nem ez a Peter Freisernek a gondolata. A mindegyik miazmáról készítettem nektek egy ilyen diát, amiben beírtam, hogy mi az attitűd a miazmába. Ugye itt az, hogy üs vagy fuss, hogy ösztönös, heves, menti magát, gyermetek, tehetetlen, ha elmúlt a veszély, újra biztonságban van. Ez a mintázata a miazmának. Ez meg lesz majd később egy ilyen, de nem tudom, ezt látjátok, hogyha így mutatom? Majd kiragasztom szünetbe, és lesz róla dia. Köszönöm. Így. Az akut miazmára ez a mintázat jellemző, hogy általában jól, teljesen jól tud lenni. Amikor rosszul van, akkor nagyon rosszul van. És utána ebből teljesen jól lesz újra. És ez váltakozik. a nyíl, a nyílra azt írtam, hogy mi a sikeres és mi a sikertelen alkalmazkodás a mi azmában. A sikeres, amikor ugye tud menekülni. Ebből a helyzetből, amiben van, el tud menekülni. Ha ösztönösen tud reagálni, ha heves, erőteljes, sürgető, magánkívül. A magánkívül az, hogy nagyon erőteljesen tud cselekedni. És az a sikertelen alkalmazkodás, amikor pánikba, sokba, kábultságba, mozdulatlanságba, kataton állapotba kerül valaki ebben a helyzetben. Értitek? Mert ha jön az oroszlán, és sokba kerülsz, akkor az az életedbe fog kerülni. Akkor nem tudsz cselekedni. Ezért sikeresebb az, amikor menekülni tud. Értitek a logikáját? És oda tettem nektek a szereket. Azt nem néztem meg, hogy ez pontosan ugyanaz, ami a Sankaran, de azt hiszem, hogy ugyanaz. Ezt a radarból másoltam ki az akut miazmába sorolt szereket. Na nézzük a tifoid miazmát. Nézzük, vagy tartsunk szünetet? Tessék? Most.